Vannak kérdéseink, amikre a hallgatók válaszolnak, és nem győzünk eleget örülni ennek, viszont volt egy kérdésem, illetve nem, te kérdezted tőlem, de én mondtam, hogy nem mondom meg, amikor mondtam, hogy volt egy olyan magyar festő, akinek viszonya volt Marlene Dietrichel, és könyörögtél, hogy mondjam meg, de nem mondtam meg, mert azt mondtam, hogy ez a Valentin esti művészeti vacsorán fog kiderülni. Elmondom neked. Berény Róbert volt ez a festő, aki a magyar vadak egyik legismertebb.
Legvadabbikja volt,
tehát elég vad fiú volt, de ilyen kis apróbetűs részként elmondom neked, hogy ők akkor jöttek össze a Marlene Dietrichel, amikor a Marlene Dietrich még nem létezett, mint Marlene Dietrich világsztár. Tehát, hogy ez egy olyan...
Még hanvas fiatal lány volt,
igen,
Németországban.
Igen, picit hús is volt, képzeld el, ilyen hús is, kerekarcú, egész más, mint ez a csontos, izmos, szikár divanő, akinek ismerjük, tehát ez egy totál másik korszaka volt, de a történeti hűség kedvéért valóban az van, hogy volt viszonya a Berény Róberttel.
És hol?
Berlinben.
És virágzó viszony volt? Tehát
virágzó, virágzó.
Nem festette meg a művésznőt?
Nem.
És ezt kinek az írásaiból tudjuk meg? A festőjéből, vagy Marlene Dietrich? Hát a forrás.
Inkább a festőjéből.
Igen?
Hát igen. Én azt hiszem, hogy a festő...
Onnan kutattad le?
Nem én kutattam le, hanem egy művészettörténész, aki kutatott és sokat foglalkozott a szövevényes szerelmi történetekkel a magyar festészetben. Én ezt ott olvastam. Ami viszont egy másik tanúsága volt ennek a Valentinesnek.
Ami pont egybeesett a Bálint nappal.
Pont, képzeld el. Mi is csak utólag néztük, hogy hát ez hihetetlen, micsoda timing. Na, hogy elég nehezen találtunk olyan történetet a Tündével, ami boldog és harmonikus és hosszú ideig ilyen.
De szerinted ez elvárható két egoista ember, mert a művészek azért hiperegók, tegyük hozzá, hogy tudjanak úgy kapcsolódni egymáshoz, hogy az egyik engedjen a sajátjából, aztán egy idő után a másik a sajátjából.
Figyelj, elvi alapon létrejöhet.
Papíron.
Papíron, mert azt úgy is nézheted, mint két kreatív alkotó embernek a szövetsége, amiben mindenkinek van saját műterme és saját karrierje, és a másik nagyon jól érti, hogy ő mibe van. Tehát, hogy nagyon, és van ilyen, nem nagyon-nagyon ismert alkotópárosoknál, de van ilyen. És végül is abban igazad van, hogy akit fel tudtunk mutatni, mint szuperszerelmi történet, az egy férfi festő, és a nő az nem a kreatív iparágból jött, hanem csak egy finom és nagyon művelt és nagyon jó hangulatú nő volt, Frank Fried is a festő, Mimi a felesége, és még ott is a szuper része volt a történetnek, hogy mivel a Mimi egy nagyon jómódú, nagypolgári, vagyonos családból jött, a Frank Frigyes meg egy semmi különös egzisztenciából, a Mimi apja hosszú évekig tiltotta a lányának, hogy egy ilyen házasságba belemenjen, úgyhogy annyira szerették egymást, hogy azt mondták, hogy jó, oké, akkor lemondanak erről a vagyonról, lesz, ami lesz, ők együtt akarnak élni, és szuperül éltek együtt, és a Frank Frigyes egész másképp kezdett festeni attól, hogy ez a nő ilyen nem csak boldogságot rakott köré, hanem a kifinomultságával, olvasottságával, zenei ízlésével annyira megtöltötte az ő életterüket, hogy ez úgy látszott azon, ahogy fest, és egyébként tök jól ment neki, sok megbízása volt, tehát pénzük is lehet, utazni is tudtak, úgyhogy egy abszolút happy end, de mondom, át kellett nézni hozzá 4000 lexikont, mire egy ilyenre bukkantunk, de nagyon szerette a közönség.
Nagyon rossz analógia, de amikor ezeket mesélted, ezekkel mondatokra nekem a Roger Federer felesége jutott eszembe, a Mirka, aki önmagában, ő is teniszező volt.
Mirka az a
igen, igen. És villámgyorsan még nem szárnyalt úgy Roger, sőt, még nem volt az a kulturális ikon, ami manapság, vagy aki manapság, de hogy tudatosan vagy sem, ő vált a menedzserévé, a férfi embernek, ő volt a támasz, szült neki két ikret, tehát kétszer-két ikret, elképesztő 4 gyerek. És támasza a mai napig szerintem terelője, hogy mikben legyen Roger, uh-huh, tehát uh-huh, hogy miben ne csúszom be, meg mit vállaljon el. És az egész kép, amikor őket látod, akkor így nehezen tudod elképzelni azt, hogy ők egyszer majd nem lesznek egymásnak, vagy hogy szétmenjenek, mert nagyon tökéletes hőszangban mutatkoznak, és azért már bennük van 20 év, tehát nem egy ilyen tisza virág életű sztori, de hogy a profi teniszkarriert azért nagyon gyorsan oda tudta hagyni.
Tulajdonképpen ilyen sztoriból sokat találni, mondjuk a Czóbel Béla és a felesége Modok Mária, aki a Modok Mária is egy nagyon jó festő volt, azért inkább mindig az a dinamika lesz, hogy a nők úgy elkezdik a háttérből támogatni a férjüket, és csak a nagyon-nagyon-nagyon pici leeső idejükbe festenek, míg a pasiknak ott van az egész nap, az összes év, az egész élet arra, hogy kibontakozzanak, szóval ez a dinamika, ez elég gyakori.
Legyen az, hogy nulla ballada?
Persze.
Jó, akkor 1978, amit hallani fogtok, arra azonnal mozogni, pont időszerű, egy szerda kora estén, autóban is lehet arra mozogni, ami most ilyen ausztrál fiatal emberek, voltak ők, most már csak egy él közülük, de a dalaik azok mai napig szerintem bármelyik lakossági diszkót kivéve a lakossági disztokat tökéletesen működnek. Ők a Bee Gees zenekar, You Should Be Dancing.